A jelek szerint annyira nem is hiányoznak a mályai fivérek a marokkói válogatottból, mint ezt a VB előtt gondoltuk, és meg annyi cikk sejtette. De Reregui fiai tehetnek-e még annál is nagyobb csodát Katarban, mint Spanyolország kiejtése volt? A helyszínnek, az időjárásnak vagy sportszakmai bokoknak köszönhető, hogy az afrikai válogatottak sorra döntik a rekordokat a tornán. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Másfél hét leforgása alatt lett Kóklerből zseni, majd ismét Kókler a spanyol szövetségi kapitány Luis Enrique. A félvilágbajnokságot a Twitch-en saját valóságsóját huttatva töltő szövetségi kapitány kap hideget, meleget hazai sajtójától. Talán mégsem a brandépítés legjobb módját választotta. Másfél hete még Spanyolország VB rekordot jelentő 7-0-ás sikert ért el Costa Ricával szemben. Most pedig óriási meglepetésre 11-esekkel kikapott Marokkótól a nyolcad döntőben. Ami az egyik oldalon döbbenet és bánat, az a másikon nem várt öröm. Marokkó története során először jutott a legjobb 8 közé világbajnokságon. Kocsmár Tóth István vagyok, az Index stúdiójában pedig Miskolci István, a Mesebeli Afrika blog szerkesztője ül velem szemben. Mekkora szó, hogy Marokkó legyőzte Spanyolországot egy világbajnoki 8-ad döntőben?
Hát az, hogy ilyen éles tétmeccsen egy ilyen top csapatot legyőzött, az nagyon nagy szó. Még akkor is, hogyha most persze nagyon erősek a kritikus hangok Spanyolországgal szemben, de ez mégiscsak a világ legjobbjaihoz tartozó csapat. És hát afrikaiak azért nem szoktak legyőzni ilyen nagy csapatokat. Hogyha eddig végignézzük, ugye eddig háromszor volt afrikai csapat nyolcad döntőben győztesként, és akkor azért Kolumbiát ugye győzték le, Svédországot egyszer 2002-ben, 2010-ben pedig az USA-t. Tehát nem ilyen nagy csapatok kiverésével jutottak a legjobb nyolc közé, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen egy unikum ez a mostani siker. És hát a marokkóiaknak aztán pláne különleges mérkőzés volt, mert a spanyolokkal azért elég hosszas, nehézkes kapcsolataik vannak történelmileg és kulturálisan egyaránt. Szorosak is, meg konfliktusok is voltak bőven, úgyhogy neki különösen különleges volt ez a meccs, annál is inkább, mert tényleg hát a legutóbbi VB-n számukra a legpaprikásabb mérkőzés az a csoportkörben az utolsó meccs volt Spanyolország ellen, ahol ugyan nekik már nem volt tétje a mérkőzésnek, de tovább jutni már nem tudtak volna, de egy becsület győzelmet, főleg a spanyolok ellen nagyon szerettek volna aratni. És hát ott az utolsó percig vezettek 2-1-re, amikor egy olyan döntés született, egy olyan góllal egyenlítettek ki a spanyolok, amit ők azóta is vitatnak és érvénytelennek tartanak.
És ha már hoztad azt, hogy azért a spanyoloknak és a marokkóiaknak van kapcsolata, tehát labdarúgás szintjén is van kapcsolatuk, mert hogy azért ennek a marokkói csapatnak a gerince, azok a nevek, akiket mi is azért ismerünk, többnyire Spanyolországban palérozottak, hogyha más nem, érdemes például Bono kapust kiemelni, aki igen, szenzációsan védett a 11-es párbajban. Ő például a Sevillából lehet nagyon-nagyon ismerős nekünk, de annak idején Hakim is megfordult a Real Madridban.
Ő Madridban is született.
Igen. Vagy Nesiri, ugye ő is Sevillában töltötte nagyon jó éveket. Szóval van egy ilyen kis pikantériája és a történetnek, mint ahogyan a németekkel azok a japánok toltak ki, akik nagyrészt a Bundesligában palérozódnak, itt most Marokkónál van egy hasonló sztori.
Abszolút, és hát ez Bunona egyébként szerintem érezhető is volt, ugye, hogy a 11-eseknél nagyon jól ismeri a spanyol válogatottat és a játékosokat, és a 11-eseknél ugye mindegyik játékosnál tudta, hogy merre lövi. Még kis volt, aki kapufára lőtte, Sarabia talán ott is jó irányba mozdult, ugye a másik kettőt pedig ki is fogtam. És nálam látszott ez a pszichológiai játék is, hogy gyakorlatilag az arcába nevetett mindenkinek, aki odaállt vele szembe 11-est rúgni, és gyakorlatilag megbabonázta a spanyol játékosokat. Busquetsen volt a leglátványosabb, hogy ő mutatták ugye közelről sokszor az arcát, és ő nagyon magabiztosan ment oda a labdához. Aztán nem tudom, Bunu mit mondott neki, de valamit ott magyarázott neki, és mire oda lyukadtunk ki, hogy rúgta a 11-est, addigra már én csak az idegességet láttam rajta. Úgyhogy az biztos nagyon sokat számított, hogy Bunu nagyon jól ismerte ezeket a játékosokat.
Kit lehet még kiemelni ebből a marokkói válogatottból? Ugye a kapusról sokat beszéltünk. Hakimi volt, aki az utolsó büntetőt értékesítette hihetetlen magabiztossággal, tehát védőt így büntetőt rúgni azért ritkán látunk. Ha igen, akkor Madridhoz kapcsolódik, és mondjuk Sergio Ramos. De ki van még ebben a csapatban, akit érdemes emlegetni? A mély elemzések mondjuk a két középső középpályás teljesítményét emelik ki. Te mit láttál?
Hát igen, Hakimi egyébként a legtöbb szerelést is mutatta be a tornán a statisztikák szerint, amennyire legutóbb láttam. És hát az a különlegesség ennek a csapatnak, hogy a két legmagasabb a tagsát játékos az egyaránt jobb hátvéd, mert hogy Hakimi ugye a Paris Saint-Germainben rendszeresen játszik, Mazraoui pedig egyre inkább bebiztosítja helyét a Bayern Münchenben. Úgyhogy két jobb hátvédjük van, aki talán a legmagasabb a tagság a csapatban. Ezt most úgy oldották meg, hogy Hakimi marad a jobb oldalon, és Mazraoui rendszeresen a bal oldalon játszik bal hátvédet. 4 éve egyébként pont fordítva volt. Úgyhogy a legmagasabb a tagság játékosok talán ők, aztán ugye Ziyech, aki Marokkónak a leghíresebb támadója, viszont ő meg a Chelsea-ben ugye elég alaposan elvesztette a helyét, ő neki valószínűleg egy klubváltás oldhatja csak meg a problémáját, de hát ezen a VB-n aztán ő is nagyon ott teszi magát a válogatottért. És a többi játékos pedig olyan nagyon magasra jegyzett klubban nem játszik, és igen, ahogy említetted, a két középpályás, illetve a három középpályás egészen fantasztikusan teljesít ezen a VB-n. Amrabat tényleg a Fiorentinából, de egy olasz, talán mondhatjuk, hogy középcsapatból ő abszolút a középpálya úra a marokkói mérkőzéseken. Ő az, aki biztosít ugye a két nyolcas mögött, akik szintén hatalmas mezőnymunkát végeznek. Ugye ők most Unahi, akit Luis Enrique külön ki is emelt, hogy egészen elképesztőt nyújtott. Ő csak 22 éves, és még az Angers-ban játszik, de hát egy francia kis csapatban, akik most épp a bemaradásért küzdenek. Illetve hát, aki most mellette volt, az Amalah a Standard Liège-ből, de ott Harit lenne egyébként a Marseille-ből, hogyha a Marseille utolsó bajnok ilyen nem sérül meg, de ő is nagyon jól teljesít, és ezeknél a játékosoknál nem csak az a fontos, hogy nagy mezőmunkát végeznek, hanem nagyon labdabiztosak is, de hát az is nagyon fontos a marokkóiaknál, hogy nem mindig rúgdossák csak előre a labdákat, hogyha megszerzik mondjuk a mély blokkban a védekezésben, hanem nagyon ügyesen és jó cselekkel képesek kihozni is.
Tudom, hogy nem kéne sztereotípiákba kiindulni, de azért az afrikai labdarúgás kapcsán egy velünk élő toposz, hogy általában nagyon gyorsak, nagyon ügyesek, de nem a legfegyelmezettebbek, hogy ha valahol van gyengeség egy afrikai játékosnak, akkor mindig azt mondják, hogy hát fejben lehetne rajtuk dolgozni. Na hát ez a tegnapi meccs azért tökéletes sztereotípia romboló. Tehát amilyen szervezetten zárta a területeket Marokkó végig, kivéve a spanyol kispasszos játék méregfogát, az valami hihetetlen volt.
Igen, ez a marokkai válogatott, ez most eléggé elhíresült már arról, hogy mennyire szervezett a védekezés. Hát Regragui, mióta a kispadon van, egyébként egyetlen egy öngolt kaptak ugye Kanada ellen, de hát senki nem tudta bevenni még a kapujukat, ami jól megmutatja, hogy milyen szervezett ez a védekezés, és ez valószínűleg tényleg az is kell, hogy nem egy nagyon mély blokkban húzzák meg a védővonalat általában, hanem egy kicsit följebb a középső részeken, ahol annyira tudják már szűkíteni a pályát, hogy az ellenfelek nem annyira tudnak közel kerülni a kapujukhoz, vagy csak elvétve, és tényleg főleg ott a középpályán nagyon meg van szervezve a védekezés, és nagyon fontos szerepe van a csatárnak is abban, hogy az ellenfélnek a labda felhozatalakban nagyon fontos láncszemét, tegnap éppen Busquetset, ugye En-Nesyri szinte folyamatosan takarta, és nem nagyon tudták a védők megjátszani a labda felhozataloknál. Így aztán tényleg ez a csapat, ez borzalmasan szervezett, Regraginak ez az egyik erőssége, ő egyébként, hát nagyon érdekes sztoria van neki is, de hát van tapasztalata abban, hogy nem olyan nagyon neves csapatokkal sikereket érjen el, mert hogy az első nagy eredménye az volt, hogy egy kisebbik rabati csapattal Marokkóban nyert egy bajnokságot, még 2016-ban, de nem olyan régen, akkor robbant be a marokkói köztudatba, aztán nyert Katarban is bajnokságot, aztán Afrikában már nyert afrikai BL-t is, de hát, hogy ő otthon egy elég ismert szakember volt, amikor kinevezték a padra, és tényleg a szervezettség az meg abszolút az erőssége a csapatainak.
A VB előtt volt egyébként olyan előjel, ami alapján azt mondott, hogy talán nem is annyira meglepő, hogy Marokkó lett végül a legjobban szereplő afrikai csapat?
Abszolút, igen, abszolút, ez benne volt a pakliban. Én amikor tippeltem a VB-t, hogy kinek van a legtöbb esélye tovább jutni a csoportból, akkor Szenegált és Marokkót tettem az első két helyre, mert hogy igazából már Halil Hodzsicsal is erősségük volt ez a szervezettség, csak ott sok volt a belső konfliktus, viszont amikor Regragui megérkezett a kispadra, akkor ezek rögtön eltűntek, hogy Ziyech és Mazraoui visszatértek a válogatottba, elsimították a nézeteltéréseket, és egy roppant egységes csapat látszatát keltette már a Afrika kupa selejtezői volt a korábban, illetve felkészülési mérkőzései a csapatnak, és tegnap abszolút egy pillanatig sem ingott meg, úgyhogy lehetett érezni a kereterőssége sem rossz, hanem is a top csapatokból érkezik a többség, de azért mégiscsak topligás csapatokból leginkább, úgyhogy abszolút benne volt a levegőben, hogy Marokkó afrikai szinten jónak mondható.
Szenegál annyiból talán nem meglepő, hogy az A csoportban kicsit talán könnyebb közegben volt, ugye a rendező katariakkal, Ecuadorral azért kiki meccsre lehetett számítani, és Hollandia volt ott, aki kiemelkedik. Hát ehhez képest Marokkó rögtön a csoportban megkapta a belgákat, a horvátokat, és szerintem, hogyha az utcán megkérdeztünk volna 10 embert, akinek van minimális fogalma a labdarúgásból, 9-en a két európai csapatot várták volna ide.
Valószínűleg igen, nyilván nekik volt nagyobb a forjuk. Ez valószínűleg kellett az is, hogy a belgáknál ugye éppen szintén konfliktusok vannak a csapaton belül, ezek most így kiélesedtek, nincsenek is már a legjobb formában a kulcsjátékosaik, és a generációváltást azt nem igazán sikerült megoldaniuk. A marokkóiak pedig ezt kihasználták, igen, de a horvátokat is egyébként nagyon szépen lefogták.
Nullára lehozták.
Nyitó mérkőzésen az más kérdés, hogy a horvátoknak is valószínűleg ott nem akartak sokat kockáztatni még, hogy lehet, hogyha az mondjuk a második, harmadik körben van, akkor másképp alakul, de így a sort végignézve láthatjuk, hogy Marokkó tényleg mindenki ellen nagyon, nagyon megnehezítette az ellenfeleknek a támadójátékát.
Mielőtt tovább megyünk, álljunk meg egy szóra, ugyanis kedden rendeztek még egy másik nyolcad döntőt, ugye Portugália meglepően simán verte Svájcot, a nyolcad döntők legnagyobb különbségű győzelme volt ez, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy katari tudósítunk Borbély László helyszínen tekintette meg a mérkőzést. Kapcsoljuk Katart és Lacit, halló!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Tévén keresztül is egészen hátborzongató volt hallani, hogy a közönség Cristiano Ronaldót követeli a pályára. Milyen volt a helyszínen megélni ezt az egész atmoszférát, ezt a hanghatást, és milyen gondolatokat ébresztett benned?
Bár az elmúlt napokban leginkább arról lehetett hallani, hogyan szeretnék kikiabálni Cristiano Ronaldót a kezdőcsapatból, a lelátó népe teljesen más véleményen volt. Amikor felolvasták a kezdőcsapatot, illetve a cseréket, a szövetségi kapitány kapott egy kisebb fújolást, Cristiano Ronaldo pedig akkora tapsot, mint senki más az egész kezdő, nem is kezdőből, két egész keretből. Amikor a csapat már 5-1-re vezetett, még akkor is mindenki Cristiano Ronaldóval volt elfoglalva, hogy az ötszörös aranylabdásnak jusson akár csak egy negyed óra, és amikor bejött, akkor hatalmas tapsvihar fogadta, nagyobb, mint a triplázó fiatalemberét, ami egy kicsit ilyen fura is volt nekem, de hogy ebből mit sikerült nekem levonni? Hát az, hogy talán ha van egy ilyen játékos, aki az elmúlt 15 év egyik legjobb futballistája, akkor próbáljuk meg tisztelni.
Meglehetősen sima meccs volt, hogyha visszagondolunk rá, nyolcad döntők ugye legsimább különbségű összecsapása, ahogyan ezt említettem is. Érzésre hol pecsételődött meg a svájciak sorsa? Az első gólnál, vagy inkább később?
Svájcnak nagyjából addig volt esélye, ameddig a portugálok nem kezdtek el felpörögni. Ez nagyjából az első negyed órát jelentette időben. Amint egy picit elkezdtek jobban támadni, jött egyből az első gól. Utána volt még néhány perc, amit így túléltek a svájciak, és akkor úgy nézett ki, hogy Shaqiri szabadrugásával talán lehet egy ilyen kiegyenlítettebbnek tűnő meccs, de akkor megint jöttek Gonzalo Ramosék, és egyszerűen feltartózhatatlanul jöttek előre a támadások, és hiába vezettek 2-3-4 vagy akár 5 góllal is, nem akartak egyszerűen leállni. Hát a svájci csapat, ez konkrétan belefutott a késbe, de nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. Úgyhogy szerintem nagyjából az a ponton ment el, hogy az egyetlen értékelhető, kozmetikázási lehetőség Shaqiri szabadrugása mellé ment, amiből egyébként nem volt sok esély a gólra. Onnantól kezdve az volt, amit a portugálok akartak.
Köszönjük, Laci, a gyors bejelentkezést, és akkor további jó munkát, jó pihenést használt ki, hogy van két szünnapunk, ami a meccseket illeti. És akkor vissza ide Budapestre, Miskolci Istvánhoz, a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjéhez, és kanyarodjunk is vissza Marokkóra. A portugálok nagyon-nagyon meggyőzőek voltak. Lehet-e Marokkónak esélye még egy meglepetésre itt a negyed döntőben? Ugye szombaton, magyar idő szerint 16 órakor játsszák majd ezt az összecsapást.
Hát teljesen nem írnám le Marokkót, de nyilván az esélyes az megint nem az afrikai csapat, hanem az európai, főleg a most látottak alapján. Hát Portugáliának azért vannak olyan eszközei, mert spanyoloknak nem voltak meg, úgyhogy majd másképp is kell készülni valószínűleg a marokkóiaknak erre a mérkőzésre. De hát ahogy mondtam eddig is, ugye még gólt sem kaptak az ellenféltől a regragi edzősködés alatt, úgyhogy valószínűleg ez a felkészülés meg fog történni. Úgyhogy egy kicsi esélyt mindenképpen adnék nekik is, de azt el kell ismerni, hogy a portugálok a favoritok. És hát talán azt is hozzávetjük, hogy azért látszanak a fáradtság jelenei a marokkóiakon. Ugye több játékos húzódással küzdött már a mostani meccsnek a végén is a spanyolok ellen is. Ugye.
Hát ami meglepődtem, hogy a két közép hátvéd, az például... Hát jó túlzás, de félrokkantként nyomta végig ezt.
Igen, Agerdet le is kellett cserélni, és hát Mazraouit is le kellett cserélni, már másodszor kellett húzódás miatt lecserélni a VB-n, úgyhogy látszik, hogy fáradnak a játékosok, úgyhogy nagy tétel nem fogadnék Marokkóra, az biztos. A portugálok az esélyesek, de hát szerencsére olyan a futball, hogy történnek benne néha csodák.
Igen, hogyha visszagondolunk azért erre a spanyolok elleni meccsre, én egy-két pillanatban éreztem azt, hogy Marokkónak nem ízlik a játék, amikor hirtelen Spanyolország egy 30-40 méteres indítást betett a védővonal mögé, abból voltak izgalmak, és ez talán a portugáloknak jobban megy, ugye láttuk, hogy Svájcot is nagyon sokszor a vonalak közé betett hosszú labdákkal zilálták szét. Úgyhogy érdekes lesz látni, van egyébként szerinted a marokkóiakban annyi tartalék, hogy egy ilyen játékhoz is tudjanak alkalmazkodni?
Nyilván a spanyolok ellenben az is közrejátszott, hogy arra készültek, hogy a spanyolok nem nagyon fognak ilyen hosszú labdákkal, vagy mélyre belőtt labdákkal appellálni, és ez nem is történt, csak nagyon ritkán. És a portugálok ellen viszont készülnek majd arra, hogy ezekre is számítani kell. Hát sok minden majd így a felkészülésben is eldől. Tényleg inkább ami fontos lehet, hogy én azért érzem a fáradtság jeleit a marokkóiakon is. És ezért benne van ebben a mérkőzésben, hogy ez egy sima portugál győzelem lesz, de ha meg sikerült valahogy megint elkapjuk, meg a közönség, ugye fantasztikus a marokkói közönség, nagyon nagy számban ugye könnyen nekik megközelíthető ez a közel-keleti helyszín, és buzdítják a csapatot, ha ők is bele tudják lovani abba, hogy még az utolsó erőtartalékaikat mozgósítsák a játékosok, akkor talán képesek lehetnek még egy meglepetésre, de nyilván egyre kisebbek az esélyek.
Egyébként nagyon jó, hogy említed az afrikai szurkolókat, mert hogy Borbély Laci, valakit az előbb hallottunk, ő többször említette, akár a vlog sorozatában, akár itt a podcastek alatt, hogy azért, amit az afrikai válogatottak szurkolói művelnek Katarban, azok a legjobb hangulatú meccsek, talán kivéve a brazilokat.
Igen, hát az észak-afrikai országoknak ez félig hazai pálya, mert nagyon sok a kapcsolat ugye a közel-keleten, rengetegen dolgoznak egyébként Katarban, de nagyon sok szurkoló barátokhoz, rokonokhoz megy, és akkor a szállása így már megvan oldva. És hát nagyon ki vannak építve persze a közlekedés útvonalak is, de hát, hogy nekik nem olyan nehéz elmenni mondjuk Katarba, mintha nem is tudom, az USA-ba kellett volna utazniuk egy VB-re, nyilván nagyobb számban tudnak oda menni. Hát a szubszaharai országokból azért csak nagyon picike csoportok tudnak eljutni ezekre a távoli eseményekre, ugye azért anyagilag ők sokkal rosszabbul is állnak, mint az észak-afrikaiak. Úgyhogy ott azért csak ilyen maroknyi csoportok vannak, akiket sokszor a szövetség pénzzel vagy utaztat. Viszont hát ők meg ugye nagyon speciális hangulatot képesek teremteni. Igen.
Azt mondtam a podcast elején, hogy nagyon nagyot fordult a világ Luis Enriquével, akit sokan követeltek már a VB előtt, hogy távozzon, aztán jött a 7-0 Costa Rica ellen, amikor hirtelenében ő lett a megváltó újra, és mindenki állítta, hogy a spanyol arany generációt ő rakja össze ismét. Hát az afrikai csapatok teljesen ellentétes irányból, de valami hasonló utat jártak be ezen a világbajnokságon. Emlékszem, hogy az első kör végén még nézegettük a párosításokat, hogy ki fog itt egyáltalán gólt szerezni.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ehhez képest most ott tartunk, hogy pont átlagban a legjobb világbajnokságuk, és ennyi gólt is csak egyszer szereztek VB-n.
Igen, még egykor kellene a gólrekordhoz, de pontok tekintetében már abszolút megdöntötték a rekordot az afrikai csapatok. Hát ennek leginkább egyébként nem is az oka, hogy Marokkó eljutott most idáig, hanem hogy nem volt olyan csapat, amelyik kilógott volna, de hát mindenki kitett magáért. A gánaiak szerezték a legkevesebb pontot, 3-at, de ugye előzetesen is ők álltak a leghátrébb a világranglistán, és tőlük igazából a VB kvalifikáció is egy meglepetés volt, hogy eljutottak a világbajnokságra. Annak ellenére, hogy hemzseg tényleg a tehetségektől az a csapat is, de talán a szervezettsége az hát finoman szóval sem volt olyan, mint marokkói. De még ők is szereztek 3 pontot egy dél-korea elleni győzelemmel, úgyhogy most mindenki kitett magára. A korábbi VB-ken azért, hogyha volt is egy-egy afrikai vagy egy-kettő, akik jól szerepeltek, mindig a többiek azért sokszor kilógtak akár lefelé is, és ez most azért talán mutatja az afrikai futballnak is a felzárkózását, hogy így senki sem lógott ki igazán a többiek közül a mezőnyből. Még akkor sem, hogyha az első fordulóban, igen, ott ugye 4 meccsen keresztül nem is szereztek gólt az afrikai csapatok, de hát a statisztikákat néztük, akkor is láthattuk, hogy az úgynevezett Postchat XG alapján már 3,2 gólnál kéne tartaniuk, csak mindent kifogtak a kapusok. Benne volt a levegőben, hogy azért ez át fog fordulni, és meg is történt a második-harmadik fordulóban, ahol meg van, amikor meg szerencséjük volt, de hát, hogy az első fordulóban voltak szerencsétlen esetek, utána meg nyilván voltak szerencsések is, mert ugye például a tunéziak ugye a francia B-válogatottat verték, meg a kameruniak a brazil B-válogatottat, de hát a korábbi VB-ken is előfordult esetleg harmadik körökben, hogy a legerősebb ellenfelek közül nem a legerősebb felállításban álltak, és mégsem sikerült legyőzni őket. Úgyhogy ezek ebben a viszonylatban is az afrikai szinten, az afrikai eredményekhez képest ezek nagy előrelépések.
Ha már Gánát említetted, szerintem azért az afrikai labdarúgás kapcsán, mondjuk az én generációm, akik így 90 után születtek, és 2000 közepén szerettek bele igazán a labdarúgásba, nekik, hogyha afrikai labdarúgás, ott nekik Gána, mint ahogyan az egyik korábbi generációnak talán Kamerun. Itt azért volt egy érdekes pikantériája, amikor ők összekerültek Uruguayjal a VB-re.
Igen, nagyon, nagyon pikáns mérkőzés volt, az ugye hatalmas volt a felvezetése, főleg Gánában, meg egész Afrikában annak a mérkőzésnek. Hát azon a kontinensen ugye Luis Suárez most egy közellenség, maga az ördög, megtestesült ördög, és hát ő még ott volt a csapatban, ugye?
Ugye, hogyha valakinek nem rém lenne tisztán a sztori, 2010 a dél-afrikai rendezésű világbajnokság.
Igen, negyeddöntő, 120. perc.
Volt, és 120. perc, amikor győztes gólért ment Gána, és Luis Suárez kézzel ütött bele a labdába a gólvonalon. Jött a jogos 11-es, ami viszont kimaradt, és ezzel Gána kiesett, pedig abszolút történelmi magasságokba emelkedhetett volna még az az együttes, jól emlékszem, Asamoah Gyan-nal.
Ő hagyta ki a sorsdöntő 11-est, igen.
Szóval, hogy jöhetett volna Gána bosszúja, nem jött, de közben meg végignézték a pályán állva, vagy 3 méterre a játékosoktól, hogy Luis Suárez például zokog. Ez egy egész érdekes lélektan és helyzet.
És hát volt a mérkőzésnek egy olyan szakasz a legvégén, amikor már látszott, hogy Gánának nem nincs esélye tovább jutni, az urugvaiaknak még egy gól kellett volna ahhoz, hogy tovább jussanak, de nagyon nem akarták azért a gánai játékosok, védők, hogy az egy gól megszülessen, ez látszott rajtuk. Igen, hát talán túl nagy is volt egyébként a pikantériája ennek a mérkőzésnek, hiszen itt is az volt, hogy a Gána 11-eshez jutott még 0-0-nál, amit hogyha André Ayew berúg, akkor persze nem tudjuk, hogy hogy alakult volna a mérkőzés, de ott éreztem, hogy túl nagy a súly André Ayewnak is a vállán. Ő volt az egyetlen egyébként ebben a gánai keretben, aki még ott volt 2010-ben ezen a meccsen, mert ott nem játszott, még csak ugye ifjancként ott volt a keretben, és most nagyon nagy volt a súly a vállán, de hát igen, azt lehetett érezni, hogy abban a kihagyott 11-esben talán ez is benne van.
Őt le is hozták szünetben.
Igen, volt egy ilyen erős történet még, hogy neki a kislány állítólag rosszul lett, amikor látta, hogy apukája kihagyja a 11-est, amit az egész ország, az egész kontinens vár, hogy berúgjon, és a szünetben állítólag azért kellett lecserélni, mert ő ment is rögtön a kórházba, hogy megnézze, hogy mi van a kislányal. A happy end lett egyébként a történet végé, de nincsen semmi komoly probléma. Annyiból nem lett happy end, hogy végül kikapott Gána és kiesett.
És Szenegál az, aki még tovább jutott a válogatottak közül, a legjobb 16 közé. Hát ez is egy érdekes történet, mert előzetesen sok mindent lehetett hallani, főleg azt, hogy Mané mennyire fog hiányozni. Hiányzott?
Igen, persze, abszolút. Igen, de Mané nagyon sokat jelent ennek a válogatottnak. Nyilván nem csak Szenegál, hanem egész Afrika legjobb labdarúgója. Most pillanatnyilag nagyon sok jel utal erre. És hát ő a támadósorban, az ő magabiztossága, az nagyon sokat tesz hozzá ez a csapathoz. Ugye most a végén már olyan támadósorral álltak fel, ahol két angol másodosztályú játékos volt a széleken, és Salernitánából Bulaidia középen, de hát egy olasz kis csapatból, és azért sokkal nagyobb tekintélye van annak, hogyha Sadio Mané van ott. De a Szenegállal azért azt is el kell mondani, hogy nem csak Mané hiányzott, hanem ugye Bounassar is, aki mondjuk a Bayern Münchenben nem nagyon fér be persze, de azért ennek a szenegáli csapatnak nagyon fontos játékosa volt az Afrika kupán és a történelmi győzelem során az évelején. Aztán a középpályáról az első meccsen kidőlt Sheikou Kouyaté, aki hogyha nem sérül meg, akkor talán azt a meccset sem veszítik el a hollandok ellen, mert ott utána nagy lyuk lett a középpályán az ő elvesztésével. Az angolok ellen pedig már Idrissa Gueye sem játszhatott eltiltás miatt. Hát ezek az alapemberek, ezeket már nem tudták pótolni igazából. Ez a mostani szenegáli csapat, de tőlük tényleg szerintem az is bravúr, hogy ilyen sok hiányzóval, ilyen fontos hiányzókkal továbbítottak ebből a csoportból.
És azért ott az első 30 perc az angolok ellen nem is nézett ki rosszul, ugye ott pont talán Diatának volt helyzete, az ígyszere, Ismail Lassar is elfutott azért egyszer-kétszer a széleken.
Igen, Ismail Lassarnak volt egy, hogy közvetlen közelre a kapu fölé vágta, és Diának volt egy, amit megvégett Pickford. De hát azért abban a meccsben összességében nem volt benne, de valószínűleg, hogyha meg is szerzik a vezetést, elnézve a folytatást, az angolok tudtak volna valószínűleg váltani. És így összességében nyilván egy nagyon sima mérkőzés volt, de hát mondom, ha megnézzük a két játékos keretet, hogy a zenegáli válogatottban az angol másodosztályból érkeznek a kezdőcsatárok, az angol válogatottnak meg a kispadján is az angol top csapatokból vannak a játékosok, de hát nem, nincs egy lapon nyilván a két gárda.
Viszont van egy angol top csapatból érkező játékos Szenegálnál, akiről leszedik a keresztvizető, pedig Édouard Mendy.
Igen, ő most nincs olyan nagyon nagy formában. Szenegálban is megtalálják, meg Afrikában is megtalálják most őt persze, de igazából hát az angolok ellen nem mondhatjuk, hogy nagy kapusibák lettek volna a gólok.
Én sem emlékszem.
Tele lehet kötni a helyezkedésébe a Kane góljánál, igen, hogy ott nagyon rövidre húzódott, de hát nem varhatjuk a nyakába. Ott azért a mezőnyben Patty Sziss, aki eladta a labdát, ő például nagyobb hibát védett, vagy ott utána ketten is próbálták talán Bellingemet, ha jól emlékszem, lefautolni legalább, hogy megálljon a kontra, de az se sikerült. De az látszik, hogy Mendynek a magabiztossága az most nagyon-nagyon megbicsaklott, és ugye egy kapusnál az nagyon fontos, hogy biztos jót tenne neki, hogyha januárban tudna egy olyan klubhoz kerülni, ahol első számú kapus is érezheti a bizalmat.
Ő érezhette egyébként a bizalmat a Chelsea-ben nagyon sokáig, ott a 9.-10. forduló környékén kikerült, és Kepa visszament a kezdőbe, de ugye Kepa sérülése miatt megint az utolsó hetekben ő védett a VB előtt. Azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel az ember tud valahogy élni és megragadja, főleg látva, hogy előtte meg milyen másfél-két éve volt.
Igen, igen, de afrikai játékosoknál sokszor jellemző, hogy nagyon lelkisek, de hát nagyon sokat számít, hogy kitartó-e a közeg mögöttük. És úgy érzem, hogy Eduard Mendy aztán különösen ebbe a csoportba tartozik, akinek ez nagyon sokat számít. És valószínűleg azért még akkor is, hogyha visszatették a kapuba, így érzi a közönség részéről is, a vezetőség részéről is, hogy azért ott vannak már kérdőjelek körülötte.
Ha így összességében a VB eddigi szakaszára gondolunk, ugye Marokkó még érhet el bármit, mit gondolsz, melyik az a válogatott, aki abszolút felül teljesített ahhoz képest, ahol az ő helye lenne?
Hát Szenegáról már beszéltünk, szerintem ilyen körülmények között tőlük az nagyon szép teljesítmény volt az is, hogy Ecuadort sikerült legyőzniük. És hát aki még jobban teljesített, mint amire számítottam, az egyébként Kamerun volt. Kamerun az az ország, az a válogatott, ahol mindig áll a bál a válogatott körül, és ez nem volt másképp most sem. Ugye már a kerethirdetésnél kimaradtak olyan játékosok, akik hát a rossz nyelvek szerint ilyen belső konfliktusok miatt nem kerülhettek be a csapatba. Ugye Samuel Eto'o most ott a labdarúgó szövetségnek az elnöke, és...
Hát ő is megcsinálta tegnap előtt a fesztivált.
Van, az meg egy külön pont volt már, az algériakkal nagyon feszült a viszony, döntő VB-sel együtt ugye egymásra játszott a két ország, és Algériában a mai napig úgy tartják, hogy megvette a játékvezetőt Kamerun, ami azért csacsiság, mert bele lehet kötni ott is egy-egy ítéletbe, de hát mégiscsak videóbíróval nézték vissza, és hát ott az volt egyébként, hogy a 118. perc volt is hosszabbítás, a 118. percben Algéria megszerezte a továbbjutás jelentő gólt, de aztán a 120. pedig kapott egyet, és ezt azért nem lehet a bíróra kenni, viszont nagyon nagy a feszültség a két ország között, és most is egy ilyen algériai youtuber kötött bele Eto'óba, aki pedig teljesen elfogadhatatlan módon agresszíven reagált erre, és még meg is rúgta. Úgyhogy igen, szóval Kamerunban mindig áll a bál, most is ugye Onana körül volt egy sztori, őt ki is tették a csapatból, és aztán el is utazott Katárból még az utolsó meccs előtt. Úgyhogy ahhoz képest, meg amit a pályán nyújtottak, az meg egészen meglepően tisztességes teljesítmény volt. Mondom, még akkor is tényleg, hogyha a brazil B csapat ellen, akik nincsenek is összeszokva, de hát ott is egészen fantasztikus játékosok vannak, és ő ellenük sikerült első afrikai csapatként győzni. Egyébként Brazíliát még soha nem győzte le afrikai csapat.
Alul teljesítő van, akitől úgy többet vártál volna?
És akkor a másik két afrikait meg említhetjük akkor itt. Tehát Gánát már mondtam, hogy igazából tőlük nem várhattunk olyan sokat talán, de hát a szurkolók viszont az Uruguay elleni meccsen nagyon kivoltak hegyezve, és az nagyon nem sikerült jól. A szervezettséggel nagyon komoly gondok voltak, de hát azért lehetett volna jobb játékot is kihozni talán ebből a gárdából, úgyhogy ott van egy kis keserű szájéz annak ellenére, hogy azért 3 pontot ők is szereztek. És hát Tunézia, akik pedig a Franciaország elleni győzelemnek helyretették a renoméjukat, még akkor is, hogy ott is a francia B csapatról beszélünk. Önáluk volt az egyetlen meccs talán, ami igazán csalódást hozott, hiszen ők Ausztráliával úgy játszottak, hogy ha nyernek, akkor félig tovább jutnak, és azt a meccset nemhogy nem nyerték meg, hanem elveszítették is. És ott is azért magukat okolhatják. Csak volt pekjük is azon a mérkőzésen, de nem sikerült azt a játékot produkálniuk, amit a dánok elleni fegyelmezett játék után vártunk volna.
Neked hogy tetszett a VB egyetlen NB1-es légiós Aissalány Duni
teljesítménye? Fantasztikus volt. Tényleg ahhoz képest, hogy az NB1-ben oda kerül egy játékos, nyilván őt sem mérhetjük, mit tudom én, a világ legjobb középpályásaihoz, de ennek a tunéziai válogatottnak ő nagyon fontos láncszeme, ugye ez a Skiril Aidouni 2, és ott a középpályán az már nagyon stabil, tényleg oda vannak érte a tunéziai szurkolók is, ő szerepel nagyon sok újságnak a címlapján, az ő ugye heves gesztusai, a kis finom megmozdulásai.
Hát, amit a dánok elleni első 10-14 percben leművelt.
Igen, azt nyilván imádják a szurkolók. Úgyhogy
a kamera is imádta, az látszott.
És hát nem tudjuk, hogy marad-e az NB1-ben, ugye azért Tunéziában is már nagyon azt nézik, hogy milyen nagy csapatba kerülhetne, mert nyilván a Ferencváros szerepelt a BL-ben, az EL-ben. Oké, de azért ők is azt várják a Tunéziában, hogy egy még nagyobb csapathoz kerüljön. És hát reméljük azért, hogy a Fradi is jól jár majd azzal, mert hogy igen, csak borsos lett valószínűleg a vételára.
Sajtóhírek szerint egyébként már keresik az utódját, aki januárban meg is érkezhet a Ferencvároshoz, és ezzel egy újabb jó üzletet köthetnek VB után, mint annó tették Besiccsel. Ha már a Fradit szóba hoztuk, és Lajdunit, kanyarodjunk vissza a Marokkóra, mert ugye a VB előtt, legalábbis Magyarországon, ez egy igen nagy botrány kérdés volt, hogy a Mahé fivérek ugye kimaradtak, miért maradtak ki, hogy maradtak ki. Most azt kell mondanom, hogy amilyen címlapokat láttam itthon, azért egy durva arcúd csapása a magyar közbeszédnek az, hogy Marokkó milyen sikeres. Marokkóban volt ez ekkora feszültség? Hát ekkora, vagy ott hogy reagáltak?
Ekkora nem. De hát, hogy azért nyilván nekünk fontosak a Mahé testvéreknek a szereplése a válogatottban. Azért ők annyira nagyon stabil alapemberek nem voltak ebben a marokkói csapatban. Sami Mahé a védelemben, ő igazából Halil Hodzsicsnál is akkor játszott, ha valakivel volt valami, sérült volt, és hát az is nagy váltás volt, hogy Regragui úgy átelt a két belsővédős játékra, de hát nem 3 belsővédő van, hanem már csak 2. Tehát nagyon benne volt a levegőben, hogy ő, ha be is kerül a keretbe, akkor ilyen negyedik, ötödik számú középhátvédnek, arra meg lehet, hogy már nem volt szükség. És hát Ryan Mayenak volt a VB-selejtezők alapján során egy jobb sorozata, illetve két egymás követő meccsen duplája. Tehát, hogy ő neki az mondjuk mellette szólhatott volna, és akkor a szurkolók is egyre jobban rajongtak érte, viszont aztán jött az Afrika kupa, ahol nem nagyon játszott, ott egy sérülés is hátráltatta, és csak kiegészítő ember volt, és nem tudott nagyot alkotni, aztán voltak a VB-selejtezőknek a rájátszása. A Kongóba játszották az első meccset, és ott egy-egyet játszottak nagy nehezen, a Ryan May kezdő volt, de ott nagyon, nagyon belekötöttek a közösség is, az újságok is Marokkóban, és ott nagyon elvesztette a helyet, úgyhogy könnyen lehet, hogy még hogyha maradt volna Halil Hodzsic is, akkor sem biztos, hogy benne vannak a keretben. Nem mondom, hogy meglepetés lett volna, ha benne vannak, de az se volt meglepetés, hogy esetleg kikerültek. Meg valószínűleg Greg egyébként csomagban kezelte őket, de hát, ha az egyiket be kell hívni, akkor a másikat is, és akkor már inkább úgy döntött, hogy kihagyja őket. Aztán voltak, tehát nagyon meglepetések is voltak azért a keretben. A támadósorban tényleg aztán nem olyan játékosok kerültek, akikre számíthattunk. Ebbe beletartozik az is, hogy Tissu Dali megsérült, aki a legerősebb góllövőjük volt. Úgyhogy azért olyan nagy botrány nem volt igazából Marokkóban abból, hogy a Mayé testvérek kimaradtak benne, és lehettek volna, de az nem nagy meglepetés, hogy kimaradtak.
Nekünk, és hát főleg a ferencvárosiaknak fáj, de ezek szerint egyelőre a marokkói kapitány döntését igazolja az élet. Történelmet írtak már most is Katarban, és ki tudja, lehet, hogy folytatódik akkor szombaton a sikersztori, és álmodnak majd tovább az észak-afrikaiak. István, egy valami azért még fúrja az oldalamat. Azért Magyarországon nem nagyon találkozni ilyen emberrel, aki az afrikai fociba ennyire elmélyül. Ez hogy kattant be nálad?
Én az a generáció vagyok, akinek így az első futball VB-s élményei azok a 90-es VB-hez köthetők, ami egy borzalmasan szürke és meglehetősen unalmas világbajnokság volt, és viszont volt ott egy kameruni válogatott, az első, akik eljutottak a negyed döntőig, és ők tényleg ilyen üde színfoltként szerepeltek azon a VB-n. Roger Millával, aki ugye 38 évesen kétszer csereként beállva duplázott, és vitte tovább mindig a csapatot, tehát hogy ő beléjük lehetett szeretni. A játék könnyedsége, meg néha brutalitás határát súroló keménysége miatt is. Tehát egy nagyon érdekes színfolt volt, és onnan ered az afrikai futball szeretet, aztán nyilván ez különböző mértékeket töltött az idők során, de most már nem is tudom, 2014-13, 7-8 éve aztán abba fordult, hogy el is kezdtem írogatni róla blogot, és így alakult.
De nagyon jó, hogy van a mesebeli Afrika, mert így például én is többet tudhatok az afrikai labdarúgásról, mint hogy egy Afrika kupán van 20 darab 0-0-ás döntetlen.
Igen, még annyi azért nincs, és nagyon keveset tudnak, nyilván keveset foglalkoznak Európában az afrikai futballal, teljesen jogosan, ritkán kerül képernyőre, főleg most már, hogy az Eurosport nem is közvetíti az Afrika kupákat. Úgyhogy hogy nyilván ez egy elég vékony és külső szegmense a futball világának, viszont nagyon színes és izgalmas és nagyon más világ. És hát nyilván most én már leginkább azt tisztelem benne, hogy ahhoz képest, hogy honnan indulnak ezek az afrikai csapatok és játékosok, akik mondjuk otthonról indulnak, ahhoz képest mekkora teljesítmény az, hogy eljutnak egy olyan szintre, hogy Európában is megállják a helyüket. Az lehet, hogy nagyobb dolog, mint mondjuk Londonból elindulni, és világsztárnak lenni, nagyobb dolog az, hogy Mané Bambaliban, Szenegálnak is egy utolsó kis porfészkében elkezd futballozni, és eljut egy BL győzelemig.
Az biztos, hogy nagy sztorik vannak, és nagyon nagy emberi történetek az afrikai labdarúgásban. Hogy látod összességében ez a VB, mennyire lesz jó ázsió emelő az afrikai válogatottaknak?
Hát az említett pontszámrekord miatt mindenképpen önmagához képest kell kezelni azért persze mindig Afrikát, és azért az Afrika kupákon, meg a VB-selejtezőkön is láthatjuk, hogy elég kiegyenlített ott a mezőny, tehát nincsenek ilyen nagy szakadékok, mint a többi kontinensnél.
Azért valószínűleg látható. Ezért jön az a sok 0-0, ami nem húz, de például pont ez volt a kritika.
Meg ott azért az időjárási körülmények is nagyon közrejátszanak, de hát azért nagyon mosta a körülmények között szerepelnek ott a csapatok. És az, hogy itt mondjuk ilyen légkondi van most a mérkőzéseken, az biztos nagyon sokat számít az európai csapatoknak. Nagyon, a VB előtt volt egy felkészülési mérkőzés Svájc-Gána, pont ugye a leggyengébb afrikai csapat Gána, és az nem légkondis stadionban volt, hanem az Emírségekben, és ott látszott, hogy a svájciak 30 percig kézben tartották a mérkőzést, de utána tényleg, ahogy mondani szokták, a fülükön vették a levegőt, és Gána onnan lefociszta őket, és simán megnyerte a mérkőzést. Úgyhogy nagyon sokat számítanak a körülmények, és az Afrika kupákon azt se szoktuk számításba venni, hogy ott azért 35 fokban és 90%-os páratartalomban küzdenek a csapatok. És pont igen, ezért is érzem fontosnak, hogy foglalkozunk egy kicsit az afrikai focival részletesebben, hogy behatóbban lássuk. Viszont igen, azt is tudni kell, hogy itt azért a helyszín az segített az afrikai csapatoknak, ugye a szurkolók miatt is, akik jöttek. Meg hogy ez egy kicsit idegen terep az európaiaknak, akik látjuk is, hogy nem a legnagyobb ászok, de a középmezőny az már gyengébben szerepel. És hogyha mondjuk majd megint Európában lesz VB, akkor azért tudni kell, hogy ott valószínűleg megint gyengébbek lesznek az afrikaiak, vagy ha Amerikában 4 év múlva.
És akkor most félig meddig meg is fejtettük a marokkói csoda folytatásának rejtélyét, le kell nyomni a légkondit majd a stadionban Portugália ellen. De ez persze csak vicc. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Jó meccsnézést kívánok neked, mindannyiunknak. A mikrofonnál Miskolci Istvánt, a Mesebeli Afrika blog szerkesztőjét, illetve Kocsmár Tóth Istvánt hallották.
A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd.
Beaton Studio.
A műsor a Beaton partnere.